Drága hallgatók, itt is vagyunk, folytatódik az Aqua and More. A mikrofon mögött Rosda. A stúdióban beszélgető társam Mezei Zoltán, a Flár Kft.-nek a tulajdonostársa és ügyvezetője.
Aqua and More. Hajózás.
Zoli, sok szeretettel köszöntelek a stúdióban.
Sziasztok, köszönöm szépen.
Tudni illik rólatok, hogy az egyik leginnovatívabb magyarországi hajóépítő cég vagytok, de majd kiderül, hogy nem csak hajóépítéssel foglalkoztok. Társad Déri Attila, a Magyar Hajótervezés fene gyereke és úttörője. Azt hiszem, hogy úgy kezdődik a történet, hogy le a kalappal a két fiatal előtt, mert nagyon ügyesen csináljátok a cégvezetés részét is, a fejlesztéseket is, és a mai napig elviselitek egymást. Mi ennek a titka?
Az, hogy elég jól kiegészítjük egymást. Köszönöm itt az elismerő szavakat. Attival most már több mint 15 éve találkoztunk, és én úgy ismertem meg őt, hogy egy rendkívül innovatív, nagyon tehetséges hajótervező srác, és így kiderült, hogy ő pont olyan hajót tervezett magának, amilyenről én álmodtam, és nem hivatalos együttműködésnek indult ez, hanem magunknak akartunk építeni egy klassz hajót. Aztán ez szépen tovább fejlődött, és most itt tartunk.
Ha jól emlékszem, valamelyik családtagotok garázsába kezdődött a karrier.
Ati szüleinek a családi házában, ott a pincét foglaltuk be először, de amikor Farkinak a Lizát ki kellett szélesíteni, azzal már nem fértünk el a pincében, úgyhogy az autót kiköltöztettük a garázsból, meghosszabbítottuk a tetőt egy ilyen előtetővel, és ott indult a műhely. Aztán az első CNC-nk az fixen befoglalta a garást, úgyhogy ezúton is köszönjük a ti szüleinek ezt a sok támogatást, mert tényleg szó szerint garázsműhelyként indultunk.
Nagyon sok komoly vállalkozás indult annak idején az informatikai szektorban garázsból, úgyhogy büszkék lehettek erre, és a ti szülei is. Ha jól emlékszem, az elején azért gyakorlatilag mindent elvállaltatok, tehát minden olyan dolgot legyártottatok, megfaragtatok, ami éppen bevételt hozott.
Ugye ahhoz, hogy hajót építsünk, elég rendesen kell a pénz, főleg, hogyha nem meglévő sablonkból, hanem saját fejlesztéssel indul az ember, ahol a tervezésre, a szerszámozásra is időt és pénzt kell szánni. Ezért a realitás eleinte az volt, hogy hajótuning átalakítás, egy tőkesúly, egy kormány, Farkinak faragtuk a kékszag győztes verdáit, úgyhogy csináltunk, sok mindennel foglalkoztunk, nem csak hajókkal, hanem ipari dolgokkal is, ahol a kapcsolat a kompozit volt.
A hallgató kedvéért, aki nem lenne képben vele, Litkei Farkas 13-szor nyert kék szalagot a Balatonon, és ennek hajóparknak egy jelentős részét a Flár Design Studio faragta át.
Igen.
Na, mikor jött el az a pillanat, amikor kvázi nem csak hajóval kezdtetek el foglalkozni, hanem egyéb kompozit anyagok gyártásával is?
Igazából első pillanattól, tehát az, hogy 3D-ben tudtunk rajzolni, akkor még nem volt CNC-nk, tehát hogy szolgáltatásként kellett az ősmintamarást megrendelni, de tudtunk egyből első pillanattól ipari feladatokat ellátni, és ez adott egy kis alapot a hajós elinduláshoz is.
Mondanál egy pár példát arra, hogy miket gyártatok ti kompozit anyagokból?
Orvosi műszerburkolatok, robotkar, robotalkatrész, repülő dolgok is előfordulnak, nem kimondottan repülőgép alkatrész, hanem kicsit kisebb.
Tehát elképzelhet, hogyha elmegyek egy high-tech laborba, akkor valahol találkozom az alkatrészetek.
Előfordulhat.
Fantasztikus, ez nagyon klassz. Egy idő után előkerült, kihívjuk kisebb túlzásra, a sorozatgyártásnak az életetekben a fejlődés.
Sorozatgyártás, de nem a szó hagyományos értelmében, azért itt nem nagyon nagy sorozatokat kell elképzelni, de maga a technológia is olyan, hogy sokszor nem is a mechanikai elvárások miatt készül egy-egy alkatrész kompozitból, hanem a darabszámok alacsonyak annyira, hogy egy sorozatgyártásra alkalmasabb dolog technológiával, például fröccsöntéssel nem érné meg gyártani. Tehát itt számunkra a sorozatgyártás azért ilyen évi pár száz darabot jelent. Ami terméket legnagyobb darabszámban gyártottunk, az a 2-3 év alatt ilyen 4000 darab környéke volt.
És akkor ezek szerint nem vitorlás hajó volt?
Nem.
Mik azok a termékek, mik azok a hajók, amikre úgy igazán büszkék vagytok?
Adott pillanatban minden hajónkra igazán büszkék vagyunk.
Jó, akkor egy kicsit leeltározzuk le őket. Ugye valamelyik nemzetközi elismerést kapott, valami borzasztó gyorsan körbe vagy a Balaton körül, Nézzük meg akkor egy-két csemegét, egy-két büszkeséget.
Jellemzően inkább a különlegesebb, nagyobb teljesítményű hajók területén mozgunk. Tehát rögtön a legelső hajó, amit építettünk Varga Lajosnak, egy 8 méteres szólóversenyzésre kiegyezett Verda. Ez egy teljesen szénszálas, tehát karbonhajó, billentető tőkesúlyjal, aszimmetrikus vertekkel, ez már egyből egy elég komoly debütálás volt. Utána, amit már típusként fejlesztettünk, a 18-as modellünk, ez technikailag egy picit visszalépésnek tűnhet, mert az egy üvegszálas hajó alumínium árbóccal, tehát kicsit kevéssé radikális, vagy kevéssé különleges, de itt az is volt a célunk, hogy szélesebb tömegek számára elérhető legyen, és ez hál' Istennek úgy meg is látszik már, mert tavaly az egyik legaktívabb osztály volt az MVSZ-en belül, és hát haladtunk utána tovább az ilyen high-tech vonalon is, Lajosnak is építettünk új hajót, még egy kicsit tovább fejlesztve ezt a 8 méteres vonalat, 37-es hajónkat, azt 2018-ban az év európai jachtjadíjra jelölték, ez egy elég nagy szakmai elismerés volt nekünk, még gondolom, akkor is, hogyha nem mi nyertük a versenyt. Ilyen területen mozgunk, motorosokkal is egy jó pár évvel indultunk, saját termékünk is van, bérgyártást is csináltunk, úgyhogy most azt számolgattam, hogy tavaly léptük át a 100-as határt, hogy 100 fölött vannak már azok a hajók, amiknek legalábbis a testét mi építettük.
Azért ez már egy szemmel látható mennyiség.
Ez már kezd az lenni, lehet, hogy nyugati léptékkel, vagy nagy európai szemmel nézve, ez nem egy nagy darabszám, de itt a kis magyar valóságunkban szerintem ez már látható.
Ugye ezek kézzel készülők, vagy ezért ilyen kis manufaktúra vagytok.
Igen, bár maga a technológia, ha csak nem a nagyon tömeggyártott amerikai motorosokat nézzük, akkor jellemző minden hajógyártásra, hogy kézzel készül. Uh-huh.
És mekkora apparátussal csináljátok?
12-13 fő körül van a csapat, uh-huh. Néha kicsit több, néha kicsit kevesebb, ez most egy stabil core team.
Térjünk vissza egy kicsit a FLAR 18-asra, hiszen azt mondtad, hogy az egy picit kilógó modell a portfóliótokból, nem annyira high-tech, nem annyira innovatív, viszont egy szélesebb nagy közönségnek készült. Kik ők? Ki a célcsoportja ennek a hajónak?
Két célcsoportunk volt. Uh-huh. Az egyik azok az emberek, akik nem kisgyerekkoruktól szívták magukba a vitorlázást, tehát nem csinálták végig ezt a Optimist Kadett 420-470 uh-huh. az iskolát, uh-huh. de szeretnének egy kicsit jobban megismerkedni a vitorlázással, és nem feltétlenül arra vágynak csak, hogy egy nagy nehéz túrahajón kényelmesen vitorlázzanak, hanem az élmény részét szeretnék átélni. És erre tökéletesen alkalmas a hajó, mert kicsi, mozgékony, de ahhoz képest stabil, nem csak sportolásra használható, hanem nyilván nem nagy komfort szinten, de azért el lehet vele túrázgatni, vagy anya meg a két gyerkőc el tud vele menni egy körre.
Hogy el tudják képzelni a hallgatók egy kicsit, akkor rakjuk össze, milyen hosszú, milyen nehéz, hogy tudjuk
szeretni. 5 méter 40 centi, uh-huh. kalóznál kicsit nagyobb, 200 kilót. Nem nagyon könnyen sólyázható, meredek sólyán már bele kell kapaszkodni uh-huh. egy kicsit, de azért egyáltalán nem gond a mozgatása.
De hát egy család vízre tudja rakni.
Igen, és a hajóról sokat elmondasz, hogy volt ilyen német vevőnk, aki a Smart-tal vontatta ezt Észak-Németországtól Dél-Olaszországig, úgyhogy tényleg könnyen mozgatható és mobilis. És hát a másik célcsoportunk az lett volna, akik felhagytak az aktív kishajós versenyzéssel, uh-huh. de az élményt még szeretnék, de egy tényleg családdal vagy kicsit komfortosabban, de inkább úgy tűnik, hogy az első csoport a törzs közönségünk.
Tehát mondhatjuk azt, hogy a későn ébredők vitorlás hajója.
Valahogy így. Cél volt az, hogy oktatásra is használják uh-huh. ezt a hajót tőlünk, nyugatabbra használják is. Németországban van olyan vitorlásiskola, akik alapképzést folytatnak ezen. Itthon valami miatt ugye inkább a nagyobb hajókat használják oktatásra. Nem annyira tipikus, hogy kalózon, vagy cukfogelem, vagy ilyesmi hajón oktatnának, pedig egyébként alkalmas rá.
Igen, pont erre gondoltam, hogy ugye akkor vagy ügyes oktató, hogyha minél direktebb visszajelzésű hajóval tanítasz. Tehát ha egy nagy bútorszállítóval tanítasz, nincs se kormányerő, se szélbeállási hajlam, lesz-e neked komfort. Hol tartunk most a 18-as osztállyal? Hiszen a közelmúltban olyan sikeres lett, hogy ők osztályá szerveződtek, saját programot futnak.
34. hajónál állunk gyártásban, uh-huh. és hát egy olyan 15-16 hajó körül van az aktív versenyző csapat. Néhányan kicsit szerintem még tartanak, vagy idegenkednek a versenyzéstől. Én abban bízom, hogy a korábban már eladott hajók tulajait is be tudjuk húzni ebbe a közösségbe, és akit egyébként meg tudtunk győzni, hogy ne ijedjen meg tőle, jöjjön el, egy jó játék az egész. Ők jellemzően ott is maradtak, és jönnek rendszeresen a versenyekre.
Mi az a varázs, ami ebben a kis hajóban megtalálható? Gondolok itt arra, hogy ha nem csalnak az emlékeim, te magad is vigyorogsz ebben a bárkában időnként.
Vigyorgok, néha egy picit vicsorgok, de azért a vigyora meghatározó. Tényleg élmény.
Az élmény?
Az élmény, meg a csapat. Aha. Tehát egy hihetetlen jó közösség alakult ki, és általában, amikor így beszélgetünk a többi tulajjal, akkor tényleg itt a csapatot nagyon-nagyon megemlítik, hogy egy nagyon jó közösség összeáll.
Te milyen poszton hajózol, hiszen eredetileg szörfes vagy. Mit csinálsz a vitorlás hajóba? Elől ülsz, hátul ülsz?
Tanulni próbálom a kormányzást, de szörfeshez hülyen nem ijedek meg, hogyha vízbe kerülök, ami azért előfordul.
Szóval dobtátok már el a bárkát.
Előfordul. Hozzáteszem, hogy nagyon sokat kell hozzáhibázni, de előfordul, tudunk.
És akkor vissza is tudjátok állítani.
Nagyon könnyű visszaállítani, ha nem fúr le az árbóc. Aha. Ha lefúr, akkor azért ott ugye kicsit birkózni kell vele, akkor is ki lehet cibálni, de most már elébe megyünk a dolognak azzal, hogy az árbóc csúcsra egy ilyen felfújódó lufit felteszünk, és akkor nincs ez a probléma.
Ez a vízi légzsák.
Igen.
Ha már a szörfezésnél beszéltünk, a közelmúltban volt egy nagyon komoly szörfes kalandot, amiről be is számoltál az Aqua magazinnak. Melyik verseny volt ez?
19-ben voltam kint először a Defi Winden. Ez a világ legnagyobb windsurfes eseménye. Uh-huh. Meg ehhez kapcsolódóan most már megszervezik a Defi Kite-ot, meg a Defi Winget. Tehát a kite-osoknak és a wing folyosoknak is pár nap eltéréssel egy ilyen közös nagy rendezvénysorozatot hoznak össze. Ez brutál fesztivál, szó szerint fesztivál is. Itt annyit érdemes tudni erről a rendezvényről, hogy Dél-Franciaországban a földközi tengerpartján Grissonban van, és 1400 főben limitálják az indulók számát.
Mi van? 1400?
És egyszerre indítják a mezőny. Nyilván már ez sem egy egyszerű dolog. Egy 800 méteres rajtvonal van, egy motorcsónak száguld végig a rajtvonalon, és rabbit startnak, tehát nyúlrajtnak hívják, és annyi a feltétel, hogy a motoros mögött kell elhaladni.
Tehát keresztben egy valaki padlógázza, a mögött elbújsz, és az a rajt.
Igen, igen. Egy hosszú távú verseny, 40 kilométer körül volt a táv, de most odaépítettek a lenti kikötőhöz egy gátat, úgyhogy rövidíteni kellett kicsit, 800 métert levágtak belőle, és mivel oda-vissza, ezért ez már úgy láthatóan rövidített a távon. Egy 4 napos fesztivál, szó szerint hatalmas koncertekkel, nagy bulikkal, az abszolút pro arcok is ott vannak, tehát ott lepacsisztunk a Björn Dunkerbekkel, ugye 41-szeres világbajnok, ott volt Antoine Albo, ő lett a második, most ő is 24 világbajnoki címmel most vonult vissza 50 évesen, tehát hogy tényleg ezek az emberek ott vannak, velük együtt egy pályán megyünk. Nyilván én speciál fele olyan tempó van, vagy fele olyan idő eredménye, de most mondtad ki a lényeget, hogy 1000-en vagy 1300-an ott csapatnak körülött, ez egy akkora flash, hogy leírhatatlan.
Hát ha hallgatok, nem látják, de a Zoli arcán ugyanúgy visszatükröződik a lelkesedés szerintem, mint amikor valóban ott van.
Ez veszélyes téma egyébként annyiból, hogy végtelen sokat tudok, és sajnos végtelen sokat is beszélek róla, úgyhogy...
Jó, de ide elvitted a kedvesedet is, ha jól emlékszem.
Első alkalommal ő vitte engem, én nekem ez nagy álmom volt. Kerek szülinapra ezt kaptam a családtól.
De jó, kis romantikus.
És akkor meg nem volt kérdés, hogy akkor ide vissza kell jönni, úgyhogy utána ugye 2020-ban, 21-ben a Covid miatt nem volt a verseny, de tavaly mentünk megint, és most már tavaly egy egész jó kis magyar csapat is összejött, úgyhogy többen részt vettünk.
Nálad ez a szörf iránti rajongás megmaradt, ha jól tudom, hiszen a FLAR Kft. Támogat egy olimpikont is.
Bors Máté olimpiai felkészülését támogatjuk egy 5.7-es motorcsónakkal, kísérőhajóval, hogy a Máté most kiköltözött a Kanári-szigetekre, ott tud ugye egész évben megfelelő körülmények közt edzeni, és ez volt neki egy nagy hiánya a felkészülési programjában, hogy szüksége volt egy edzőhajóra, és tekintettel arra, hogy mi foglalkozunk ezzel, szépen összeálltak a dolgok, megállapodtunk vele, és ezzel próbáljuk segíteni, reméljük, hogy sikerrel jár majd, és szép eredményeket hoz.
Ő milyen szörf ágban megy, ha kérdezhetem, milyen laikusul?
IQ foillal.
Azaz?
Ez a Starboardnak egy van design osztálya.
Tehát ő repül?
Igen.
Tehát ő repül, tehát gyakorlatilag a víz felett van a kis deszkája.
Olyannyira repül, hogy ugye elkezd helykenese rekordot, ő tartja valami másfél óra körüli idővel.
Azt a betyár mindenit.
Úgyhogy elég komolyan repül.
És van esélye kijutni az olimpiára? Hogy látod, Zoli?
Megmondom őszintén, hogy egyrészt én hiszek Máténak, másrészt meg nem arról, vagy nem csak arról szól ez a történet, hogy kijut-e az olimpiára, vagy sem, tehát hogy ez így nem elvárás részünkről, hogy akkor jusson is ki. Elég, hogyha mindent megtesz, és drukkolunk neki.
De jó. Te cégvezetőként is helytállsz. Mi a vállalkozásotok következő növekedési pontja, ha fogalmazhatok így?
Fejlesztünk egy új hajócskát, egy 24 lábas hajót.
Na, beszéljünk egy kicsit erről is.
Van egy 26-os modellünk, és feltették már azt a kérdést, hogy mi értelme van ennyire kicsit alálőni, de koncepciójában nagyon más lesz. A 26-osunk az egy nagyon kiegyezett radikális versenygép.
Igen.
Teljesítményében azt reméljük, hogy ez a 24-es is nagyon közel lesz hozzá, de egy sokkal univerzálisabb, jobban használható hajó lesz. Ennek már lesz egy kis beltere, ez az első hajó a Flár műhelyből, aminek élvezhető, használható beltere lesz.
Igen, ti mindent fel szoktatok áltozni a sebességoltaránt. Kit érdekel, hogy hol alszik és hol eszik?
Most ennél már érdekel, de annyira azért nem hazudtoltuk meg önmagunkat, hogy ez is egy karbonhajó lesz, karbonárbóccal, elég komoly teljesítménnyel.
Inkább az érdekelne a felhasználás oldaláról, hogy ezt is parton szeretnétek tárolni, mint a 18-ast? Vagy?
Cél volt.
Cél
igen,
volt.
És itt a karbon mellett nem is csak a teljesítmény volt a döntő szempont, hogy ne üvegszálba, hanem szénszálba építsünk, hanem ez is, hogy olyan tömege legyen a hajónak, hogy ez még sólyázható maradjon.
Ti is szembesültek azzal a problémával, hogy nem nagyon van kikötőhely, nem nagyon tudtok parkolni?
Mi nagy hajóval ugye nem jellemző, hogy vitorlázunk.
18-as flotta most egy bázison van, vagy ők szétszórtan lapulnak?
Vannak szétszórtan hajók, de Almádiban a Néreusz Hotelban van a csapat jelentős része, azt hiszem most már 12 hajó ott áll, ott parkol, onnan indulunk, onnan mozgunk együtt.
Nektek van befektető társatok, vagy roppant lelkiismeretesen pályáztok?
Pályázunk.
Ti az utóbbi csapat vagytok.
Pályázunk és dolgozunk.
Volt már olyan pillanat, amikor úgy gondoltátok, hogy kellene valami befektető társ a két lelkes fiatal mellé?
Időről időre eljött az a pillanat, és valahogy utolsó pillanatban mégis mindig úgy alakult, hogy nem. Általában mi döntöttünk úgy, hogy nem. Egyébként így utólag ezt teljesen rendben valónak érzem, tehát hogy egyiket se bántuk meg, hogy nem mentünk bele. Ugyanakkor, ha most a mai tudásommal, felkészültségemmel előre kellene kezdeni, akkor valószínűleg egy befektetéssel indulnánk. De azért lenne meg hozzá bátorságom is, mert azért ez az elmúlt 15 év tapasztalatai, ezzel együtt talán már felkészültek lennénk rá. Annak idején, ha belevágunk egy ilyenbe, lehet, hogy az korai is lett volna.
Hihetetlen, amit műveltek egyébként, és a hallgatók nem tudják, emellett ott vagytok folyamatos a vizen, mind a ketten családapák vagytok, és sikeresek a vállalkozásban. Kedves hallgatóink, a beszélgetőtársam Mezei Zoltán volt a Flár Kft. Társtulajdonos és ügyvezetője, és azt gondolom, hogy egy jó betekintést kaptunk egy magyarországi KKV elmúlt 15 évének kihívásaiból, sikeréből és az előtte levő újabb kalandokról. Zoli, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk a stúdióba.
Köszönöm szépen én is, és találkozunk a vízen vagy a parton.
Ez így lesz.